Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Becsengettek, csak nem 1,5 millió diák számára megkezdődött az oktatás. A tanév összesen 181 napos lesz, és az első fél éven a tervezethez képest egy héttel tovább tart majd. Az állami tankönyvek rendben megérkeztek az oktatási intézményekbe, még korábban. Az utolsó tanítási nap 2026. június 19-e péntek lesz, de a végzősök számára a tanév szokás szerint korábban véget ér. A középfokú iskolákban április 30-a csütörtök, a két évfolyamos szakiskolákban május 29-e péntek lesz az utolsó tanítási nap. Az első fél év január 23-áig péntekig tart. Mindaz, ami a Károlin történik, értéket teremt, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitó ünnepségén. Gulyás Gergely kitért a felsőoktatási intézmény új ferencvárosi kampuszának építésére is, megjegyezve, a látványos beruházással létrejön a Református Egyetemi Város. Hozzátette, az angol nyelvű kurzusok révén a Károli olyan kapcsolódási pont lesz, ami megnyitja a magyar felsőoktatásban való részvétel lehetőségét az európai és Európán kívüli hallgatók számára is. Az Agrárminisztérium fenntartásában működő 52 szakképzési intézményben összesen 3316 fiatal kezdi meg tanulmányait ebben a tanévben, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István hozzátette, idén több mint 3200 hallgatót vettek fel államilag támogatott agrárfelsőoktatási képzésekre. A béket csak akkor lehetséges Ukrajnában, ha rendezik a NATO keleti bővítésének ügyét, közölt az orosz elnök az észak-kínai kikötővárosban, Tianjinben tartott Shanghai Együttműködési Szervezet 25. csúcs találkozóján. A nyugat megpróbálta Ukrajnát befolyás alá vonni, majd arra törekedett, hogy a volt szovjet köztársaságot az Egyesült Államok vezette NATO katonai szövetséghez csábítsa, tette hozzá Vlagyimir Putyin. Azt is mondta, ez a válság nem az orosz-ukrajna elleni támadással kezdődött, hanem annak a pucsnak az eredménye Ukrajnában, amelyet a nyugat támogatott és ösztönzött. Az ukrán államfő újabb támadása készül a barátságkő olajvezeték ellen, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Mencel Tamás szerint Volodymyr Zelenszkijhez köthető újságíró tette közzé, hogy az ukránok újabb csapásra készülnek. Ezek a támadások többet ártanak Magyarországnak és Szlovákiának, mint Oroszországnak. Az ukránok bennünket támadnak, az energiabiztonságunkat, a szuverenitásunkat, jelentette ki Mencel Tamás, hozzátéve, hogy az Európai Bizottság pedig mindezt tétlenül nézi. Megerősítette az Európai Bizottság szóvivője, hogy az elmúlt hétvégén megzavarták annak a repülőgépnek a műholdas navigációs rendszerét, amely Ursula von der Leyent, a brüsszeli bizottság elnökét szállította Bulgáriába. A bolgár hatóságok információi szerint az incidens Oroszország beavatkozásának volt az eredménye, tette hozzá Arianna Podesta. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerint, idézem, az információ nem helytálló. Egészen biztosan elkészül 2027 végig a magyar-szerb kőolajvezeték hazai szakasza, ami komoly előrelépést jelent majd hazánk és az egész térség energiabiztonságának szempontjából, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter előzőleg a szerb energiaügyi miniszterrel folytatott megbeszélést. Jó hírnek nevezte, hogy a Szerbián keresztül Magyarországra vezető török áramlat nevű vezetéken rekordmennyiségű földgáz érkezik, naponta most már mintegy 21 millió köbméter. Arról is beszélt, az elmúlt időszakban sok nyugtalanító hír érkezett Közép-Európa energiaellátása szempontjából, ugyanis Ukrajna többször is a Magyarországra és Szlovákiába irányuló kőolajvezetéket támadta. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható a folytatásban, fátyol és gumoly felhőkkel, csapadék nélkül, időnként sokfelé felélénkülő széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 11 és 16 fok között, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória hétfői adásunk tartalmából. Jézus a szabadságra hív bennünket, 14. Leó pápa úrangyala imája. Hallgassanak el a fegyverek Ukrajnában, Leó pápa felhívása az úrangyala elimádkozása után. Leó pápa az Ágoston rendiekhez, a béke azzal kezdődik, amit mondunk és amit teszünk. Parolin bíboros, számos érdek akadályozza a gázai tragédia megoldását. Jézus a szabadságra hív bennünket, 14. Leó pápa úrangyala imája. Az egyház legyen mindig mindenki számára az alázat iskolája, ahol mindenkit szeretettel befogadnak, ahol nincs versengés a helyekért, ahol Jézus szól hozzánk és megtanít alázatosságára és szabadságára, tanította Leó pápa vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében. Az alázat és az önmagunktól való megszabadulás akkor következik be, ha megragadott bennünket Isten országa és igazságossága, ha megértjük, hogy mennyire értékesek vagyunk Isten szemében, hangsúlyozta a Szent Atya. Kedves testvéreim, szép vasárnapot kívánok, köszöntötte a vatikáni apostoli palota ablakából a Szent Péter téren összegyűlt híveket 14. Leó pápa. A vasárnapi evangéliumi szakaszhoz fűzte elmélkedését, amely arról szól, hogy Jézust meghívja ebédre a farizeusok egyik vezetője.
Stare a tavola insieme, specialmente nei giorni di riposo e di festa, è un segno di pace e di comunione in ogni cultura.
A pápa megállapította, hogy együtt, egy asztalnál ülni, különösen a pihenő és ünnepnapokon, a béke és a közösség jele minden kultúrában. Vendégeket fogadni kitágítja a szívet, amikor pedig vendégek vagyunk, alázatunkra van szükség, hogy belépjünk mások világába. A találkozás kultúrája ezekből a gesztusokból táplálkozik, amelyek közelebb hoznak bennünket egymáshoz, fejtette ki katekézisében a Szent Atya. A találkozás nem mindig könnyű. Lukács evangelista megjegyzi, hogy az asztaltársak figyelték Jézust, és a hagyomány legszigorúbb értelmezői többnyire bizonyos gyanakvással tekintettek rá. Ennek ellenére mégis létrejön a találkozás, mert Jézus valóban közeledik az emberekhez, nem marad kívülálló, igazi vendégként, tisztelettel és hitelesen jön el közéjük. Lemond a jó modornak azokról a formalitásairól, amelyek csak azt szolgálják, hogy az emberek elkerüljék a kölcsönös elköteleződést. Így Jézus saját stílusának megfelelően egy párbeszéddel ábrázolja, amit lát, és szemlélőit gondolkodásra ösztönzi. Észrevette ugyanis, hogy egyfajta versenyfutás folyik az első helyekért. Ez ma is így van. Nem a családban, hanem azokban az esetekben, amikor fontos feltűnni. Ilyenkor az együttlét versengésé alakul át, mutatott rá 14. Leó pápa.
Sederci insieme alla mensa eucaristica nel giorno del Signore significa anche per noi lasciare a Gesù la parola.
Együtt ülni az eukarisztikus asztalnál az Úr napján azt jelenti számunkra is, hogy Jézusra bízzuk a szót. Örömmel jön hozzánk vendégségbe és elmondhatja nekünk, hogy ő hogyan lát bennünket. Nagyon fontos, hogy Jézus tekintetével lássuk magunkat. Gondoljunk rá, hogy milyen gyakran versennyé szűkítjük le az életet, mennyire ziláltá válunk, hogy elnyerjünk valamilyen elismerést, mennyire feleslegesen hasonlítgatjuk egymást. Álljunk meg és gondolkozzunk, hagyjuk, hogy felrázzon bennünket Isten igéje, amely megkérdőjelezi azokat a prioritásokat, amelyek szívünket betöltik. Így megtapasztaljuk a szabadságot. Jézus a szabadságra hív bennünket. Az evangéliumi szakaszban az alázat szó a szabadság tökéletes formáját írja le. Az alázat ugyanis azt jelenti, hogy megszabadultunk önmagunktól. Akkor születik meg szabadságunk, amikor Isten országa és igazságossága valóban megragadták érdeklődésünket, és megengedhetjük, hogy a távolba nézzünk. Nem lefelé a lábunkra, hanem messze előre. Aki önmagát felmagasztalja, ez általában azt jelenti, hogy nem talált semmi érdekesebbet saját magánál, és lényegében kevés az önbizalma. Azonban, aki megértette, hogy mennyire értékes Isten szemében, aki mélyen érzi, hogy Isten fia vagy lánya, az nagyobb dolgokért tud fellelkesülni, és méltósága önmagától ragyog. Méltóságunk akkor kerül előtérbe, akkor foglalja el az első helyet erőfeszítések és stratégiák nélkül, amikor ahelyett, hogy kihasználnánk a helyzeteket, megtanulunk szolgálni.
Chiediamo oggi che la Chiesa sia per tutti una palestra di umiltà, cioè quella casa in cui si è sempre benvenuti.
Leo pápa végül azt kérte, hogy az egyház legyen mindig mindenki számára az alázat edzőterme, iskolája, vagyis az a ház, ahol mindenkit szeretettel befogadnak, ahol nincs versengés, nem kell kiharcolnunk a helyeket, ahol Jézus szól hozzánk és megtanítja, hogy hogyan kövessük példáját, hogyan legyünk alázatosak és szabadok. Mária, akihez most imádkozunk, valóban ennek a háznak az anyja, fejezte be 14. Leo pápa a vasárnap déli Urangyala elimádkozása előtt mondott beszédét.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Angelus Domini, nunciavit Maria, et concepite Spiritus Sanctus.
Hallgassanak el a fegyverek Ukrajnában, Leo pápa felhívása az Urangyala elimádkozása után. A Szentatya újabb felhívásokat tett a háborúk azonnali befejezésére, a konfliktusok tárgyalások útján való megoldására a fegyverek logikája helyett. Felhívta a hívek figyelmét a szeptember 1-én esedékes teremtésvédelmi imanapra, amelynek idei témája a béke és a remény magvai.
Purtroppo la guerra in Ucraina continua a seminare morte e distruzione.
Sajnos a háború Ukrajnában továbbra is halált és pusztítást arat, mondta a pápa, utalva az elmúlt napok eseményeire, amelyek során bombázások sújtottak több várost, köztük a fővárost, Kijevet is, számos áldozatot okozva. Leo pápa ismételten közelségéről biztosította az ukrán népet és minden családot, akiket a bombázások érintettek. Mindenkit arra biztatott, hogy ne engedjen a közönynek, hanem imával és a jótékony szeretet konkrét tetteivel fejezze ki közelségét a rászorulóknak. Leo pápa megismételte sürgető felhívását egy azonnali tűzszünetre és a párbeszédben való komoly elkötelezettségre. Elérkezett az ideje, hogy a felelősök lemondjanak a fegyverek logikájáról, és a tárgyalás és a béke útjára lépjenek a nemzetközi közösség támogatásával.
La voce delle armi deve tacere, mentre deve alzarsi la voce della fraternità e della giustizia.
Hallgassanak el a fegyverek, miközben erősödjön fel a testvériség és az igazságosság hangja, hangzott Leo pápa felhívása. 14. Leo pápa ezután angolul, anyanyelvén intézett erőteljes felhívást, hogy állítsák meg a fegyverek világunkat megfertőző pandémiáját.
Let us plead God to stop the pandemic of arms, large and small, which infects our world.
Segítsen nekünk Szűz Mária, a béke királynője, hogy beteljesedjen Izajás proféciája. Eke vassá kovácsolják kardjukat, és lándzsájukat szőlőmetszők késsé. A pápa annak a tragikus lövöldözésnek az áldozataiért imádkozott, amely az amerikai Minnesota államban történt egy katolikus iskola templomában, ahol a diákok szentmisén vettek részt. Leo pápa megemlékezett annak a hajóbalesetnek az áldozatairól is, amely menekültekkel indult el 1100 kilométeres útra a Kanári-szigetek felé, és felborult Mauritánia partjainál. A halottak száma meghaladja az 50-et, körülbelül 100-an vannak, amíg eltűntek. Ez a halálos tragédia, amely megsebzi szívünket, mondta a Szentatya, naponta megismétlődik a világ minden táján. Imádkozzunk, hogy az Úr tanítson meg minket, egyénenként és társadalomként, hogy a gyakorlatban maradéktalanul megvalósítsuk szavát. Jövevény voltam és befogadtatok. Leó pápa üdvözítőnk szeretetteljes ölelésére bízott minden sebesültet, eltüntet és halottat, bárhol is legyenek. Leó pápa emlékeztetett rá, hogy hétfőn, szeptember 1-én van a Teremtésvédelmi Ima Világnapja. Ferenc pápa Bartolomaios ökumenikus pátriárkával egyetértésben 10 évvel ezelőtt vezette be ezt a napot a katolikus egyház számára. Ez a nap most különösen fontos és sürgető, mutatott rá a pápa, felidézve a világnap idei témáját, a béke és a remény magvai. Ezt a napot minden keresztényel együtt ünnepeljük, és meghosszabbítjuk a teremtés időszakával október 4-éig, Assisi Szent Ferenc liturgikus ünnepéig.
Nello spirito del cantico di Frate Sole, da lui composto 800 anni fa, lodiamo Dio, rinnoviamo l'impegno a non rovinare il suo dono, ma a prenderci cura della nostra casa comune.
A naphimnusz a naptestvér éneke szellemében, amelyet 800 évvel ezelőtt írt, dicsérjük Istent és újítsuk meg elkötelezettségünket, hogy nem tesszük tönkre ajándékát, hanem vigyázunk közös otthonunkra, buzdított rá Leó pápa, majd köszöntötte a római híveket, az olasz és a világ különböző országaiból érkezett zarándokokat, és mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el tőlük. Leó pápa az Ágoston rendiekhez. A béke azzal kezdődik, amit mondunk és amit teszünk. 14. Leó pápa a videó üzenetet küldött a villanovai Szent Tamás Ágoston rendi tartománynak lelki atyjuk ünnepén. Arra hív mindenkit, hogy hallgassanak Isten szerető hangjára, amely békét hozhat. Szent Ágoston ünnepe alkalmából 14. Leó pápa videó üzenetet küldött az Egyesült Államok beli villanovai Szent Tamás Ágoston rendi tartománynak, amelyben háláját fejezte ki, hogy neki adományozták a Szent Ágoston érmet. Üzenetében a pápa szeretettel emlékezett arra, hogy a helyi plébániát villanovai Szent Tamásnak, az Ágoston rendi szerzetesnek és püspöknek szentelték, akire a szegények atyaként emlékeznek. Ágoston rendiként elismerést kapni nagy megtiszteltetés. Olyan sokat köszönhetek Szent Ágoston lelkületének és tanításainak abból, aki vagyok. Hálás vagyok mindannyiótoknak azért, ahogyan életetek mély elkötelezettséget mutat a veritas, unitas, caritas, az igazság, az egység és a szeretet értékei iránt. A szent életéről elmélkedve Leó pápa megjegyezte, hogy Ágoston útja tele volt próbatételekkel és hibákkal, akár csak a mi életünk. Mégis a kegyelem, édesanyja, Mónika imái és a körülötte lévő közösség tanúságtétele által felfedezte a békéhez vezető utat nyugtalan szíve számára. A pápa hangsúlyozta, hogy Ágoston tanúságtétele minden keresztényt arra hív, hogy ismerje fel Istentől kapott ajándékait, és ajánlja fel azokat Isten és fele barátaink szeretetteljes szolgálatában. Ezután a filadelfiai ágostonos jelenlétre utalt, amely város az Egyesült Államok egyik legrégebbi katolikus közösségének ad otthont, felidézve Matthew Carr és John Rossiter atyák missziós buzgalmát, amellyel a 18. század végén a bevándorlók szolgálatában álltak. Ugyanez a lelkület hív minket ma is arra, hogy folytassuk a szeretetteljes szolgálat örökségét. Jézus az evangéliumban arra emlékeztet minket, hogy szeressük fele barátunkat, hangsúlyozta a pápa, arra buzdítva mindenkit, hogy Krisztus szemével tekintsünk egymásra, és fedezzük fel újra identitásunkat, mint testvérek és nővérek ő benne. Ágoston szavait idézve, ne a szíved legyen a füledben, hanem a füled a szívedben, a pápa arra hívta az ágostonos családot, hogy vállalják fel a meghallgatás lelkületét. Mielőtt beszélnénk, meg kell hallgatnunk, mondta. Hozzátéve, hogy egy szinodális egyházban arra kaptunk meghívást, hogy hallgassunk a Szentlélekre, egymásra és különösen a szegények hangjára. arra buzdított mindenkit, hogy szűrjék ki a világ zaját és megosztottságát, hogy meghallhassák Isten szerető hangját, amely önmagában békét hozhat. Amikor meghalljuk ezt a megnyugtató hangot, megoszthatjuk azt a világgal, miközben igyekszünk egyé válni ő benne. Leó pápa a videó üzenete végén az ágostonrendi családot Szűz Máriára, a jó tanács anyjára bízta, és azért imádkozott, hogy Isten áldja meg minnyájukat, és hozzon békét nyugtalan szívükbe, illetve segítsen nekik továbbra is egy szeretetteljes közösséget építeni, amely egységben van az elmében és a szívben, Istenre összpontosítva. Karolin bíboros, számos érdek akadályozza a gázai tragédia megoldását. A római Campo Márciói Szent Ágoston bazilikában Szent Mónika liturgikus emléknapján bemutatott szentmisét követően Parolin bíboros, vatikáni államtitkár válaszolt az újságírók kérdéseire. Reményét fejezte ki, idézve Leó pápa felhívását, miszerint elkerülhető a kollektív büntetés a Közel-Keleten, és hogy megvalósul a tűzszünet, illetve a humanitárius segélyekhez való biztonságos hozzáférés. Augusztus 27-én Pietro Parolin bíboros vatikáni államtitkár megismételte a Szentszék álláspontját a Közel-Keleti válsággal kapcsolatban, emlékeztetve 14. Leó pápa felhívására és a Szentföld pátriárkáinak nyilatkozataira. Szeretném felidézni a pápa szerda reggeli általános kihallgatáson tett felhívását, amely tükrözi a Szentszék gondolkodásmódját a gázai helyzetről, magyarázta Parolin bíboros. Emlékeztetett, hogy a pápa a görög ortodox és latin pátriárkákkal együtt felszólított a háború befejezésére, és szót emelt Gáza lakosságának kitelepítése ellen. A bíboros hangsúlyozta, hogy számos lehetséges megoldás létezik, amelyek valóban véget vethetnek ennek a helyzetnek, de elítélte a különféle politikai, gazdasági, hatalmi és hegemón érdekek súlyát, amelyek akadályozzák ennek a tragédiának az emberséges megoldását. A gázai egyházi személyzet és a hívők védelmével kapcsolatban Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy a szabadságot az izraeli kormány evakuálási parancsának fényében biztosították. Ismerete szerint harmadik Teofilosz, Jeruzsálem ortodox pátriárkája azt nyilatkozta, hogy az ortodox plébánia híveit felkérték, hogy hagyják el Gázát. Mindenki maga dönti el, mit tesz, mondta a bíboros, miközben elismerte, hogy a maradás választása bátor dolog. Hozzátette azonban, hogy nem tudja, hogyan lehet ezt végrehajtani, ha létezik ez az evakuálási parancs és a terület teljes szárazföldi ellenőrzése. A diplomáciai fronton a vatikáni államtitkár megerősítette, hogy folyamatos kapcsolatban állnak az amerikai kormányzattal a nagykövetségen keresztül, és reményét fejezte ki, hogy Gideon Saar, izraeli külügyminiszter washingtoni látogatásából eredő nemzetközi tárgyalások kézzelfogható eredményeket hoznak. Azt várom, amit a pápa kért, tűzszünetet, a humanitárius segélyekhez való biztonságos hozzáférést, a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartását, amelyek elengedhetetlenek, és hogy a kollektív büntetés elkerülhető legyen. Végül a gázai lakosság kényszerű evakuálásának kockázatával kapcsolatban Parolin bíboros elismerte, hogy az izraeli kormány eddig nem mutatott szándékot a visszalépésre ebből az álláspontból, és hogy talán kevés remény van, bár megismételte a Szentszék azon szándékát, hogy kitartóan nyomást gyakorol a változás érdekében. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámos Néja Csúrita hitoktató, Jakab, János és Mátyás apostol életéről beszélget. Az EGRI, Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Intézet, 4. osztályos diákjaival. Ma a 2025. február 24-i adásunk ismétlését hallják.
Az Atya, a Fiú, a Szent Lélek nevében. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai műsorunkban három apostol életét és történetét fogjuk megismerni. Jakabot, Jánost és Mátyást. Jakab és János testvérek voltak. Jézus közeli tanítványai, akik szenvedélyesen törekedtek arra, hogy az ő országában fontos szerepet töltessenek be. Kíváncsiak vagyunk, mit tanulhatunk tőlük, és vajon milyen üzenetet hordoz számunkra az ő történetük a mindennapi életben. Mátyás apostol kiválasztása pedig egy különleges pillanat az egyház történetében. Ő az az apostol, aki Júdás helyére került, hogy a 12 tanítvány teljessége megmaradjon. Az ő élete és szolgálata arról szól, hogyan válhat valaki Isten eszközévé, még akkor is, ha először nem az első kiválasztottak között volt. Ezen kívül kitérünk még az El Camino, vagyis a Szent Jakab út történetére is, amely évszázadok óta emberek ezreit indította útnak testi-lelki megtisztulásra. Végül pedig egy érdekes népi hagyományról is beszélünk, Jégtörő Mátyásról, aki az időjóslás szerint vagy jeget tör, vagy ha nincs fagy, akkor inkább hozza a hideget. Tehát kezdjük akkor Jakab és János apostoloknak a származásával és a meghívásával. Tanultuk már az előző órákban a 12 apostol, de most részletesen Jakab és János kéréséről fogunk beszélni, és hogy kik voltak ők. Jakab és János Zebedeus fiai voltak, anyjuk pedig Szalomé, aki a hagyomány szerint Mária rokona lehetett. Ez azt jelenti, hogy Jézus és az apostolok egy része akár távoli rokonságban is állhatott egymással.
A mennydörgés fia. Az öreg Zebedeus mindenki tisztelte. Ő volt az egyik legmódosabb halász a Genezáreti tó környékén. Szép nagy házban lakott, Kafarnaum városában, ő maga is megragadta a hálót vagy az evezőt, ha szükség volt rá, és két felnőtt fia, Jakab és János is vele dolgozott. Legfőképp azért tisztelték, mert igaz szívű zsidó férfi volt. Ismerte a régi szentírásokat, és híven őrizte lelkében az ősi tanítást. Zebedeus szent ő hitte, hogy a zsidó népnek meg kell őriznie önmagát és ősei hitét, hogy méltóképpen várja a messiás eljövetelét. Ez szerint élt. Olvasta családjának az írásokat, betartotta az imádságok idejét, és minden esztendőben legalább egyszer a húsvéti ünnepek idején egész családjával elment Jeruzsálembe, ahol a zsidók nagy temploma állt. Gyermekeit is az igaz hitre nevelte Zebedeus. Az idősebbik fiú, Jakab, már majdnem olyan volt, mint az apja. Daliás termetű, okos férfi. Ha mély, zengő hangján megszólalt, mindjárt ráfigyelt mindenki. János jóval fiatalabb, s kicsit talán meggondolatlanabb volt. Inkább hallgatott a szívére, de éppen olyan édes eszű volt, mint a bátyja. Mindenki úgy gondolta, hogy a fiúk egyszer majd apjuk örökébe lépnek, és ugyanúgy fogják emberként tisztelni és halászként becsülni őket a Genezáreti tó környékén, mint Zebedeus.
Tehát Jakab és János testvérek voltak, és Galileában a Genezáreti tó partján éltek. Életüket a kemény fizikai munka határozta meg, hiszen a halászat abban az időben egyáltalán nem volt könnyű megélhetési forrás. Fiatal éveiben minden bizonnyal ismerhették Pétert és Andrást is, akik szintén ezen a vidéken éltek és dolgoztak. Jézus egy napon odalépett hozzájuk, és így szólt:
kövessetek engem. Kérlek szépen, Tamás és Péter, olvassátok fel a történetet.
Ma odajött hozzám Jézus és a tanítványának hívott. Én pedig megígértem, hogy követni fogom őt.
Igazán, egy vándor tanító nyomában akarsz járni? Poros ország utakon gyalogolnál utána bizonytalanságba? Más sors vár rád, fiam. Én már megöregedtem, hamarosan neked kell átvenned a halászbárkák irányítását.
Jézus azt mondta nekem, az a hivatásom, hogy emberek halásza legyek, szállt vitába apjával Jakab.
Tehát itt most Zebedeust hallottuk, és Jakabnak a párbeszédét. És volt az ő édesanyja, Szalóme, ő pedig ismerte Jézust. Kérlek szépen, Janka, olvast fel a Szalóme párbeszédét.
Jézus nem közönséges vándortanító. Ismerem őt, hiszen az anyja, Mária rokonom. Szerényen élnek, de Jézus a régi nagy király, Dávid családjából származik, már pedig a prófétáktól tudjuk, hogy a messiás Dávid király leszármazottja lesz. Máriától hallottam, a Jézus születése idején történt csodákról. Nagyon is lehet, hogy éppen Jézus ez a várva várt messiás.
Hát jó! Legyen Jézus tanítványa, ha annyira szeretnéd. Majd a tapasztaltabb halász legényeim segítenek, elboldogulok valahogy nélküled is. Van annyi vagyonunk, hogy segíteni tudjunk a vándorútjaitokat. Mégse teljes bizonytalanságban éljetek. Aztán a feleségére pillantva hozzátette. Szalóme, ügyesen megszervez mindent, abban biztos vagyok.
Jakab meghajtotta a fejét, és Szalóme pedig így válaszolt. Köszönjük bölcs döntésedet. Zebedeus ekkor a kisebbik fiához fordult.
És te János, ugye te is elhagysz engem? Hiszen te meg egy másik vándortanító, keresztelő János tanítványának szegődtél, ha jól sejtem.
Nem, apám, válaszolta János. Én is Jézus tanítványa leszek. Keresztelő János azt mondta, Jézus kell követnünk, mert ő a messiás. Ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit.
Jánost is és Jakabot is meghívta Jézus, ugyanúgy, mint Pétert és Andrást, és ők is halászok voltak, viszont az apukájuk nem akarta engedni. De az anyuka mondta, hogy ő ismeri Jézust, és engedd el őket, Zebedeus. Jézus összesen 12 tanítványt hívott maga mellé. Szalóme büszkén figyelte, hogy Jézus milyen nagy becsben tartja az ő két fiát. Kissé tréfásan, de azért elismerten a mennydörgés fiainak szólítja őket. Ez a név Jakabra illet jobban, tekintélyt parancsoló megjelenésében, zengő hangjában tényleg volt valami mennydörgésszerű. De kétségtelen volt, hogy Jézus Jánost is épp úgy szereti, igaz, őt a legfiatalabb apostolt mindenki kedvelte. Azt a történetet viszont valószínűleg nem ismerte Szalóme, amikor Jézus a fiait bírálta, és így emlékeztette őket a becenevükre. Éppen Jeruzsálembe indultak akkor a tanítványok az ünnepekre, és a szamaritánisok által lakott területen haladtak át. Ezek a népek nem tekintették szent helynek a jeruzsálemi templomot, Jakab már csak azért is haragodott rájuk. Hamarosan aztán kiderült, hogy a szamaritánusok se nézték jó szemmel a Jeruzsálembe tartó zsidókat. Legalábbis senki sem volt hajlandó szállást adni nekik abban a faluban, ahova megérkeztek. Jakab összesúgott Jánossal, aztán Jézushoz fordult.
Uram, ha úgy akarod, lehívjuk az égből a villámokat, hogy elpusztítsa őket.
Jézus erre így válaszolt.
Úgy látom, most aztán igazán mennydörgés fiai vagytok.
De hát miféle lélek van bennetek? Szólt rájuk élesen Jézus. Aztán csöndben hozzátette. Nem azért jöttem erre a világra, hogy elpusztítsam az embereket, hanem hogy megmentsem őket.
Ezért is nevezte el őket mennydörgés fiainak, mert ugye ők már mindjárt közbe akartak lépni, és a szamaritánusokat meg akarták büntetni. Jézus egy napon odalépett hozzájuk, és így szólt hozzájuk, kövessetek engem. Jakab és János azonnal otthagyták az apjukat és a hálóikat, és Jézus nyomába szegődtek. Ez a gesztus különleges hitről és elhivatottságról tanúskodik, hiszen feladták eddig életüket, hogy teljes szívvel a Mester szolgálatába álljanak. Jakab és János nem csak az apostolok közé tartoztak, hanem Jézus legszűkebb tanítványai körének kis tagjai voltak. Péterrel együtt ők voltak azok, akiket Jézus különleges alkalmakra is magával vitt. például a Jairus lánya feltámasztásakor is ott voltak, vagy a Tábor hegyi színeváltozáskor, és a Getsemáni kertben Jézus szenvedésekor. Kornél, légy szíves, olvas tovább a történetet.
Jézus egy alkalommal a mendörgés fiai nevet adta nekik, amely arra utal, hogy Jakab és János tüzes, lobbanékony természetűek voltak. Egy alkalommal például, amikor egy szamáriai falu nem fogadta be Jézust, ők így szóltak. Uram, akarod-e, hogy tüzet hozzunk le az égből, és megemészze őket? Jézus azonban megdorgálta őket, és arra tanította, hogy az ő küldetése nem a haragról és az ítélkezésről, hanem a szeretetről és az irgalmasságról szól.
Tehát Jézus is mérges volt a tanítványokra, hogy ők már rögtön rosszat akartak tenni a szamáriakkal. Ákos, légy szíves, olvasd, hogy mi volt Jakab és János különleges kérése.
Egy alkalommal Jakab és János egy merész kéréssel fordultak Jézushoz. Anyjuk Salomé közbenjárásával azt kérték, hogy a mennyek országában az egyikük Jézus jobbján, a másikuk pedig balján ülhessen. Jézus válasza azonban figyelmeztetés volt. Nem tudjátok, mit kértek, majd megkérdezte tőlük. Ki tudjátok inni azt a kelyhet, amelyet én kiszom? Ez a kehely Jézus szenvedéseire utalt. Jakab és János bátran válaszolták, hogy igen, készen állnak rá. Jézus ekkor megjövendölte, hogy valóban osztozni fognak az ő szenvedéseiben, de hogy ki ül az ő jobb és bal keze felől, azt nem ő dönti el.
Így van. Az, hogy ki ül a jobb és bal keze felől, azt majd a mennyei atya fogja eldönteni. Mert ők milyen országra gondoltak, Jakab és János, hogy milyen országba fog kerülni Jézus? Tamás.
Nagy, szép, ilyen gazdag.
Így van, pontosan ilyenre gondoltak, mert földi gondolkodásuk volt, és ők azt hitték, hogy na majd a legjobb helyet biztosítsák be maguknak. Az édesanyjuk mondta, ajánlotta nekik, hogy menjetek és mondjátok az úrnak, vagy a mesternek, hogyha majd eljut az ő országába, jobb és bal oldalára ültessen benneteket. Jézus pedig azt válaszolta, hogy vagytok-e képesek arra, hogy abból a kehelyből igyatok, amelyből én iszom. Itt pedig mire gondolt szerintetek? Tamás, mit gondolsz?
Hogy tudják-e folytatni az egyházat.
Az is nagyon fontos. Így van pontosan. És hogy szenvedésben ott vagytok-e velem? Tehát nem csak a jóba, a rosszba is. Jézus így folytatta, azt a poharat, amelyből én iszom, ki isszátok, és azzal a kerességgel, mellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek, gondolataikat jövendő szenvedésükre irányította. Jézus ugyanis tudta, hogy mi vár Jakabra és Jánosra. Jól mondtad, hogy kereszthalál, vagy valami vértanú halál fog őrájuk is várni, de Jakabot karddal végezték ki, Jánost pedig Patmos szigetére száműzték. Az Úr Jézus ezután kijelentette, hogy nem ő dolga lesz a díszhelyek osztogatása az ő országában. Itt a mennyei atya országáról van szó. Azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. A mennyben a dicsőség fokozatairól az atya dönti el majd, hogy ki hova kerül. Dísz helyet bizonyára nem azok kapnak, akik azt képzelik, hogy nekik van joguk rá, hanem a boldog mondások alázatosai, a lelki szegények és a szelidek. A vendégségen főhelyeket válogató meghívottakat pedig így figyelmeztette. Aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Akkor, mikor ezt a kérést mondták, ott voltak a többi tanítványok is. Szerintetek ők hogy fogadták ezt, hogy Jakab és János, ők a legjobb helyre szerettek volna kerülni? Léna.
Irigyek voltak.
Így van, irigyek, mérgesek. És nehezteltek rájuk. Hát hogy gondoljátok, mi itt vagyunk 12-en egységben, és akkor ti ki akartok válni közülünk. Márk evangélista szerint maguk a testvérek kérték meg Jézust, és az Úr Jézus magához hívta őket, és azt mondta, hogy tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De köztetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni, köztetek az legyen a szolgátok, és aki köztetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Tehát a szolgálatra hívta a tanítványokat Jézus Krisztus. Nagyra vágyásról és annak a következményeiről szólt Jakab és János kérése. Volt már olyan, hogy nagyon szerettetek volna valamit, például a legjobb helyzet egy játékban, vagy egy első helyet egy versenyen. Volt-e veletek ilyen? Ákos.
Igen.
És mi történt? Első lettél? Nagyon szeretted volna?
Igen, de nem sikerült, mert negyedik lettem.
Szomorú voltál?
Nem annyira. Örültem, mert a negyedik is egy jó helyezett.
Nagyon jó. És aki első lett, arra irigy voltál?
Nem, megérdemeltem, mert gyorsan futott.
Léna, te veled történt-e már ilyen?
Nekem egy lovas versenyen volt, hogy második lettem. Két évben indultam, és mind a kétszer második lettem.
Igen, és lehet, hogy akkor kicsit szomorú voltál, hogy pont lecsúsztál, mert nagyon közel voltál az első helyhez, de aztán utána mégis gratuláltál az első helyezettnek, igaz? Tamás?
Én második lettem egyszer, mert egy ellenfél nagyon jól játszott.
Nem baj, a második hely is nagyon jó. Arra törekszünk persze, hogy az elsők legyünk, de nagyon sok emberből nem mindig sikerül elsőnek lenni, de akkor se vagyunk irigyek. Mit gondoltok, miért fontos, hogy ne csak magunkra gondoljunk, hanem másokra is figyeljünk? Tudtok-e példát mondani, amikor valaki segített nektek, és az jobban esett, mintha ő maga lett volna az első? Tamás?
Volt egy jó játékos, és akkor direkt kiejtette magát, hogy én meg tudjam nyerni.
Na látod? Pont ilyenekre gondoltam. Jézus azt mondja, hogy aki első akar lenni, annak mindenki szolgájává kell válnia. Mit jelentett ez a mindennapokban?
Ha sorakozónál folyton te vagy az első,
igen,
mert lögdösed a másikat, akkor valamikor engedned kell, hogy ne te legyél az első, hanem valaki más.
Meg kell osztani. Egyik nap én vagyok az első, másik nap te. Tehát ahol többen vagyunk egy közösségben, mindenkire háruljon a jó. Akár itt a liftbe emlékeztek, mikor jövünk fel a rádióba, akkor mit szoktunk csinálni? Nagyon szeretem, amikor így megosztjátok a feladatokat. Janka?
Mindenki szeretné ugye a gombokat benyomni, és akkor felosszuk mindig, hogy ki melyik gombot nyomja.
Így van, tehát soha nem veszekedtek, és hogyha új jön a rádióba, új tanuló, akkor az az első például. És ez nagyon tetszik nekem, amikor jövünk föl, vagy megyünk visszafelé az iskolába, akkor nagyon jó, megosztjátok a szerepeket. Az ünnepe Jakabnak július 25. Jakab lett az első apostol, aki vértanú halált szenvedett. Heródes Agrippa király Krisztus után 44-ben kivégeztette őt, a hagyomány szerint Jakab Spanyolországban is hirdette az evangéliumot, és Santiago de Compostela lett az ő tiszteletére alapított híres zarándokhely. Az El Camino, vagyis a Szent Jakab út egy híres keresztény zarándokút, amely Franciaország és Spanyolország területén halad végig, és végső célja Santiago de Compostela, ahol a hagyomány szerint Szent Jakab apostol sírja található. A 9. században fedezték fel Szent Jakab állítólagos földi maradványait Galíciában. Ezután a hely gyorsan zarándok központtá vált. A középkorban Európa egyik legfontosabb keresztény zarándok útja volt Róma és Jeruzsálem mellett. A 20. század végén pedig, és a 21. században újra népszerűvé vált nem csak vallási, hanem spirituális és kulturális okokból is. Erről szeretnék egy kicsit beszélni nektek. A hagyomány szerint az El Camino lelki megtisztulás, önismeret és elcsendesedés útja. Hívők számára lehetőség a hit megélésére, imára és az Istennel való kapcsolat elmélyítésére. Mások számára egyfajta önismereti út, kihívás és életre szóló tapasztalat.
A kagyló szimbóluma. Az El Camino legismertebb jelképe a Szent Jakab kagyló, amelyet a zarándokok a hátizsákjukon vagy a nyakukban viselnek. A kagyló egyfajta iránytű, amely az utat jelzi. Minden évben több százezer ember vág neki a zarándokútnak különböző motivációkkal. nem csak hívők, hanem sportolók, természetkedvelők és spirituális útkeresők is végigjárják. Az út fizikai kihívás is, hiszen napi 20-30 km gyaloglást igényel. 1993-tól az UNESCO világörökség részét képezi.
Így van, köszönöm szépen. Ide nagyon sok ember elmegy, és napi 10-20-30 kilométert is gyalogolnak. Bizony ez egy fizikai kihívás is, de ilyenkor az emberek se telefont nem visznek magukkal, se semmi eszközt, amivel kapcsolatokat teremtenének, hanem ők elcsendesednek, és csak Jézusra, a Jóistenre koncentrálnak, természetet járják. János volt az egyetlen apostol, aki természetes halált halt.
Ő írt a János evangéliumát, 3 levelet és a jelenések könyvét. Jézus különösen szerette őt, és a kereszt alatt rábízta anyját, Máriát.
És János is írt evangéliumot. Emlékeztek, tanultuk, hogy ő is a 4 evangélista közül az egyik. Következő történetünk Mátyásról fog szólni. Mátyás ki volt? Ákos.
Őt választották Júdás helyett, mert ugye Júdás felakasztotta magát Jézus elárulásáért.
Mátyás apostol életéről kevés bibliai információ maradt fent, de a keresztény hagyomány és az apokrif iratok segítenek jobban megérteni őt.
Bár Mátyás neve nem szerepel az eredeti 12 apostol között, mégis Jézus nyilvános működésének kezdete óta a követői közé tartozott. Az apostolok cselekedetei szerint ő szemtanúja volt Jézus földi életének, csodáinak, kereszthalálának és feltámadásának. Ezért is választhatták őt Júdás helyére, hiszen a feltételek egyike az volt, hogy az új apostol ismerje Jézus egész működését. Jézus menetele után a tanítványok összegyűltek, és elhatározták, hogy pótolják Júdás árulása és halála miatt megüresedett helyet. Péter vezetésével 2 férfit állítottak jelöltként. A 12. apostol helyre Barnabást és Mátyást. Ezután imádkoztak és sorshúzással döntöttek, amelynek eredményeként Mátyás lett az apostol. Ez a kiválasztás azt mutatja, hogy az apostolok mennyire fontosnak tartották Jézus közvetlen tanításának továbbadását, és hogy a döntéseiket mindig ima és isteni vezetés alapján hozták meg.
Sári, folytasd, légy szíves!
Mátyás szolgálatáról kevés konkrét adat áll rendelkezésünkre, de hagyomány szerint Palesztinában, majd Etiópiában és Kis-Ázsiában hirdette az evangéliumot. Egyes források szerint mártír halált halt. Ő a keresztény ácsok és mészárosok védőszentje. A művészetben idős emberként ábrázolja, akit alabárddal vagy karddal ölnek meg, vagy e 2 fegyver egyikét tartja a kezében. Az egyház számára Mátyás példája azt tanítja, hogy Isten elhívása nem mindig látványos, vagy előre meghatározott, de aki hűséges Jézushoz, az Isten a megfelelő időben a megfelelő helyre állítja. Ünnepe a magyar naptárban február 24.
Mátyás nevéhez tartozik egy régi néphagyomány. Jégtörő Mátyás, a néphit szerint Mátyás megtörje a jeget, vagy ha nem talál jeget, akkor csinál. Ez azt jelenti, hogy ha február 24-én enyhe meleg idő van, akkor a tél még visszatérhet, és hideg napok jöhetnek. Ha hideg fagyos az idő, akkor a tavasz hamarosan beköszön, mert Mátyás eltöri a jeget, vagyis véget vet a télnek. Ezt a hiedelmet a régi időkben főként a földművesek és állattartók figyelték, mert a tavasz érkezése fontos volt a mezőgazdasági munkák elkezdéséhez. A hideg idő jó termés jelent, a szeles pedig kevés tojást. Ha Mátyáskor esik, akkor a jég elveri, majd a termést a szőlő savanyú lesz.
A néphagyomány szerint Mátyás apostol kulcsokat is kapott az időjárás szabályozásához, ezért tekintették őt a tavasz első hírnökének. Néhány vidéken azt is tartották, hogy ezen a napon a madarak elkezdik a jegyességet, vagyis a természet ébredezik. A néphagyomány szerint az apostol ezen a napon osztja ki a sípokat a madaraknak, hogy újra énekeljenek.
Ahogy láthattuk, mindhárom apostol története sok üzenetet hordoz számunkra. Jakab és János esete rávilágít arra, hogy az emberi nagyra vágyás helyett az igazi nagyság a szolgálatban rejlik. Mátyás apostol kiválasztása pedig azt mutatta meg nekünk, hogy Isten bárkit kiválaszthat a szolgálatára, és hogy az emberi közösségekben is fontos a teljesség és az igazságosság. Az El Camino zarándokút példája arra emlékeztet minket, hogy mindnyájan úton vagyunk, nem csak a földi életünkben, a hitünkben is. A kérdés csak az, hogy milyen céllal indulunk útnak, és mit viszünk magunkkal. Szeretnélek benneteket megkérni most, hogy ezen a héten ti is gondoljatok egy jó célra, hogy mit szeretnétek ezen a héten megvalósítani. Jövő héten meg foglak benneteket kérdezni a műsorban, hogy sikerült-e azt a célt elérni, egy hét alatt megvalósítani, amelyet kitűztetek magatoknak. Végül pedig a Jégtörő Mátyás hagyományából azt is megtanulhattuk, hogy az időjárás és az élet is kiszámíthatatlan. De ha hiszünk Isten gondviselésében, akkor bármilyen idő jöjjön is, mi biztos talajon állunk. És most a műsor végén pedig egy ismeretlen szerző az El Camino egyik állomásán olvasható szöveget szeretném, ha felolvasnátok, gyerekek.
Aki túrázik, teljesít. Aki zarándokol, teljessé lesz. Aki kirándul, kikapcsolódik. Aki zarándokol, bekapcsolódik. Aki sétál, nézelődik. Aki zarándokol, befelé figyel. Aki bóklászik, céltalan. Aki zarándokol, célra talál. Aki zarándokol, úton van. Aki zarándokol, jó úton van.
Ügyesek voltatok, megköszönöm nektek a munkátokat, az együtt beszélgetésünket, és köszönöm szépen a figyelmet a rádió hallgatóknak. Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú,
a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké! Amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámos Néa Csórita hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett készítette. Ma a 2025. február 24-i adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a beszélőkönyvek folytatásos irodalmi műsorunkban Alexandre Dumas a Három testőr című művének 48. részét Varga Tamás tolmácsolásában hallják. Majd a Közelkép című portré műsorunkban Lóli Attila tanúságtétele hangzik el. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a koresti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően a Mindennapi Egészségünk című műsorunkban Pintér Szilvia lesz a vendégünk, természetgyógyász, fitoterapeuta, életmódterapeuta hallgató. Arról beszél az iskola kezdés okán, hogy miért fontos, hogy a szülő bízzon a gyermeket teljesítő képességében. Hajnali három óra után a híreket követően Közélet című műsorunkat ismételjük meg adásunk tartalmából. Az Egri Ciszterci gimnáziumban a diákok gólyahéttel, a pedagógusok pedig lelkinappal készültek az új tanévre. Ezen kívül bemutatjuk a Kisújszállási Városvédő és Szépítő Egyesületet. Hajnali négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Prész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péteri Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Szajkó Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek, a mai nap bemondója Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Testvéreim, mi, akiket oly sok jó példa vesz körül, vessünk el minden terhet, különösen a csábító bűnt, és fussuk meg kitartással az előttünk levő pályát. Tekintsünk föl a hit szerzőjére és beteljesítőjére, Jézusra. Olvasom a zsidókhoz írt levélben. A szeretetet használjátok legfőbb fegyverként. Egy embertől se hagyjátok magatokat annyira megalázni, hogy gyűlölet fogjon el iránta. Állandóan kerüljétek az erőszakot. Ha harcotokban az erőszak magvát vetitek el, a még meg nem született nemzedékek egykor egy széthulló társadalom viharát fogják aratni. Az Eucharisztiára való tekintet igazítja el, s lelkesíti meg az életet. Hogy a keresztény mit tegyen, mit ne, hogy hová menjen, hová ne, hogy kivel kössön házasságot, kivel ne, hogy mi pályács élethivatást válasszon, s miért ne, azt mind eldönti az Eucharisztiára való tekintet. Könyörgök hozzád, Uram, mélységedet képtelen vagyok felmérni. Távol álljon tőlem olyan hivalkodás, hogy megértem intézkedéseidet. Sohasem kérhetlek számon. Bocsáss meg, Uram, nem volt mindig őszinte a hitem. Féltem. Nem hittem, hogy szereteted nem tűr megalkovást, és hogy teljes odaadást kívánsz. Hányszor kell rajta kapnom magam, hogy nem nyílok meg előtted egészen. S ilyenkor nem csak fáj, de mély sebeket vág belém hűtlenségem és ingadozásom. Teljes szívet kívánsz tőlem, Uram. Vedd el mindenemet, mert akkor tudom, hogy veled együtt minden az enyém.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg, megbántásodra. Ne szólíts ki,